Olvasom Isten igét. A korintusiakhoz írt első levél, 3. fejezetének első 9 versét, amely így hangzik. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósi, hát nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és mi az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig kiki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Áldás békesség, sok szeretettel üdvözlöm a kedves gyülekezetet az Isten tiszteleten, és minden kedves vendégünket, és nem csak az Isten tiszteleten, hanem a megkezdett igehirdetési sorozatunkban is, amelynek a címe az, hogy helyreállt kapcsolat, amit már néhány hete elkezdtünk. A Szentírás bizonysága szerint mi, mint gyülekezet, Isten népéhez tartozunk, aki elhívott és helyreállított minket, nem csak önmagáért, nem csak magunkért, hanem az egész világért is, mert hogy nem csak minket áld meg, hanem az egész világot rajtunk keresztül. Mivel a velünk való kapcsolatát és helyreállító munkáját nem absztrakt fogalmakban beszélje el nekünk a Szentírás, hanem képekben, ezért mi is hétről hétre ennek teszünk eleget, és egy-egy kép van velünk, aminek a keretein belül értelmezzük és elbeszéljük, hogy hogyan gyógyít minket Isten, hogyan akar minket megváltoztatni. Múlt vasárnap ennek megfelelően a mennyei polgárok képe volt velünk, ma pedig az otthon, a ház képe lesz velünk a már felolvasott ige szakasz alapján. Mivel a felolvasott ige szakasz egy kicsit hosszú, és lehet, hogy az ige hirdetés is egy picit az lesz, ezért szeretnék előre bocsájtani 4 pontot, amely 4 kapaszkodóként funkcionál, hogy könnyebb legyen követni az ige hirdetést magát, de ez egy mondat lesz, ez a 4 kapaszkodó, ami így hangzik. Az ember vágyódik az otthon után, amit Isten meg is ad a népének. De mivel ez a földi otthon nem tökéletes, nekünk is van felelősségünk abban, hogy hogyan fog kinézni. Ennyit röviden bevezetésképpen. És akkor következzék egy záró gondolat. Tamási Áron regény trilógiájából, ami már-már szinte szálló igévé vált, ugye talán mindannyian ismerjük a kérdést, így hangzik. Mi végre vagyunk a világon? És a keserédes válasz. Azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk benne. Azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk benne. Hát de mi van akkor, amikor nem sikerül otthonra lelnünk ebben a rengetegben, ugye? Adódik a kérdés, mert van, hogy utazunk, van, hogy költözünk, van, hogy lakást újítunk fel, van, hogy várost váltunk, vagy esetleg országot, esetleg átmegyünk a nagy Amerikába, az álmok hazájába. De ha jól sejtem, nem kell feltétlenül átszelnünk az óperenciás tengert ahhoz, hogy tudjuk, milyen a hontalanságnak az érzése. Az az érzés, amikor nem érzem magamat otthon. Emlékszem, sokáig én sem találtam a helyemet a világban. A gimnáziumban nem voltam kompatibilis a többséggel, a tanítás után pedig hiába mentem haza, nem ismertek meg még a saját családtagjaim sem. Hogy ez a klasszikus kamaszkori spleen, ami berögzülve, aztán egy olyan lelki röppájára állított, ahol azt éreztem, hogy már-már kozmikus árvaként tehetetlenül zuhanok a nagy semmiben. Idegen voltam a saját világomban. Pedig jó lett volna kitörni ebből. A magányból, a szorongásból, a sötétségből, az értelmetlen veszekedésekből és játszmákból, a haragból, a megbántottságból, és mind abból, ami az otthonainkat, a tiédet meg az enyémet tönkre teszi. Na de hát egyáltalán, mi az, hogy otthon? És miért szenvedünk annyira, hogyha nincs, vagy hogyha nem olyan, amilyennek szeretnénk, hogy legyen? Számos zenészt, számos írót, számos költőt megihletett már ez a kérdés, és mindannyian velünk együtt keresik a választ. Talán ők is tudják, hogy az otthon több egy panellakásnál, vagy egy kertesháznál. Szabó Magda így ír erről. Mindannyian tudjuk, hogy az otthon nem csak négy falat, tárgyakat jelent. Az otthon menedék. Az az ember, akinek van hová és van kihez hazamennie, mindenkor könnyebben viseli az élet konfliktusait, a csapásait. Az otthon, mondja Szabó Magda, számomra azt is jelenti, hogy valaki meghallgat, valaki megvigasztal. Azért vágyunk erre az otthonra, mert legbelül mindannyian tudjuk, a vágyak elemi szintjén ösztönösen érezzük, hogy erre lettünk teremtve. Erre az otthonra, amit annyira kutatunk, egészen kicsi korunktól kezdve. Nem véletlen, hogy a Biblia ezzel a képpel indítja a nagy történetet. Egy tökéletes otthonnal, ami őslenyomatként mindannyiunk szívében ott él. Vágyakozunk erre az otthonra, ami Isten tervének a része, ahol bizalomban és biztonságban élhetünk, ahol érzések, társak, kapcsolatok vannak, ahol otthonosan mozgunk a másiknak a szeretetében, ahol befogadnak és elfogadnak, ahol nem kell fogadkoznod a múltad miatt, mert ha bár mindent tudnak rólad, téged nem ennek ellenére, hanem ezzel együtt szeretnek. A hely, ahova jó érzés hazatérni. És erre akkor is vágyunk, sőt, talán még jobban vágyunk rá, amikor azt látjuk, hogy körülöttünk, vagy talán a sajátunk, az emberi otthonok, a családok, az alapvető emberi kapcsolódások minden törekvésünk ellenére szétesik. Az elmúlt években, főleg a Covid óta, a legtöbb krízist, amiben diákok mellé kellett állnom iskola lelkészként, kivétel nélkül az otthon felbomlása körüli állapot hívta életre. Fáj az otthon hiánya. Fáj, ha hiányzik valami az otthonból. De a jó hír az, hogy Isten ezt látja. És belefacsarodik a szíve. És beleszakadt már akkor is, amikor Ezékiel prófétán keresztül előre üzent mindenkinek, hogy várjatok, jövök, közöttetek lesz hajlékom. Én Istened leszek, ti pedig az én népem. Én te rólad el nem feledkezem. És aztán el is jött. Átszelte értünk a végtelent. Testet öltött, lakozást vett közöttünk, és maga körül létrehozta azt a közösséget, ahol újra vagy talán életünkben először, de úgy igazán otthon voltunk nála. Csak úgy sereglettek köré az összetört otthonokból az emberek. És azt a közösséget vállalt mindenkivel. Azzal is, aki elrontotta a házasságát. Azzal is, aki hirtelen harakjában könnyen ment az ítélkezés. Azzal is, aki olyan rosszul bánt az alkalmazottaival.
azzal is, akinek nem tudott megbocsájtani a másiknak, és még az, annak is, aki elárulta és megtagadta őt. Mindenkinek, mindenféle embernek önmaga körül otthon teremtett. És amikor úrvacsorázunk, ezt éljük át újra, meg újra, hogy Jézus terített asztal mellett, hazavár téged, otthon vagy nála. És Jézus nem csak meghalt a bűneinkért, hanem fel is támadt a halálból, és azóta is azon fáradozik, hogy a Szent Lelke által otthont formáljon a családjainkból, a közösségeinkből, de a gyülekezeten keresztül. Mert a gyülekezet az a hely, az a ház, ahol Isten otthona jelen van a világban. Mondom még egyszer, a gyülekezet az a közösség, ahol Jézus körül Isten otthon teremt az övéinek, az ő Szent Lelke által. Így állítja, és ezen keresztül állítja helyre Isten a népével, a vele való kapcsolatát, hogy otthon teremt a népének a gyülekezet valóságán keresztül. És amikor Pál a gyülekezetről úgy beszél, mint Isten épületéről, ahogyan olvastuk, akkor erre az otthonra gondol. Akkor ez van e mögött. Az épület itt egy olyan szó, itt egy olyan építményt jelöl, aminek elsődleges funkciója az, hogy otthont ad. Otthont a megváltásra szorult, összetört embernek és az őt szerető Istennek. Van egy gyülekezet Lisszabonban, akikkel jó pár évvel ezelőtt találkoztam, és ők azok felé, az emberek felé szolgálnak a városban, akik sosem tapasztalták meg az otthonnak a melegét. A gyülekezeti házukat úgy rendezték be, mint egy óriási kétszintes nappalit, és a gyülekezet bejárata felett pedig ez a felirat áll, otthon. Ők ezen a képen keresztül értették meg az evangélium üzenetét, hogy Isten az a hely, az a valaki, ahol, akinél ők mindig otthon vannak. És a gyülekezeten belül, lásd csodát, nem csak az Istennel való kapcsolatuk gyógyult meg, hanem az egymással való kapcsolatuk is. Szívszorító volt hallgatni a bizonságtételőket arról, ahogyan a gyülekezeten belül egymást rendre örökbe fogadták. Testvéreket kaptam, pedig sosem voltak, mondta Miguel könnyek között. És talán ezért fáj annyira az apostolnak, hogy azok, akiket tejjel táplált, akikről szülői szeretettel gondoskodott, hogy most egymás ellen fordultak. Azt hiszem, a szülők tudják a legjobban, milyen az, amikor kibékíthetetlen ellentétet látnak a gyerekeik között. Főleg, amikor már felnőttek, és még mindig nem tudtak zöldágra vergődni. Amikor már szinte vérre menő viták kerekednek a jelentéktelennek látszó civódásokból. Több éves sérelmek miatt nem ülnek le egy asztalhoz, még az ünnepek idején sem. Sőt, már az öröklésen is összevesztek úgy, hogy a szülők még mindig élnek. És ha tehetnék, még a saját édeszüleiket is belerángatnák ebbe a perpatvarba, hogy tegyenek igazságot, még akár annak az árán is, hogy az egyik gyerekkel mindenképpen megromlana a kapcsolata. Ha nem adsz igazat nekem, nem vagy többi az anyám. Sajnos én is ismerek ilyen szomorú családokat. És Pál apostol egy ilyen helyzetben találja magát. Az történt, hogy a gyülekezet közösségén belül elindult egy vita. Egy látszólag teljesen jelentéktelen, szinte gyerekes konfliktusból. Ami aztán odáig fajult, hogy legalább három egymással szemben álló részre szakadt a gyülekezet, és többen már az elmenetelt, a kiválást fontolgatták. Puff, oda az otthon, oda a biztonság. Oda a béke, oda a szeretet, oda a nyugalom, oda Isten megbocsájtása, nagy vonalúság. Mi történt? Röviden az történt, hogy a korintusiak gyülekezetében komoly megoszlást okozott az a kérdés, hogy ki a legszínesebb, legszagosabb, legügyesebb, legjobb tanító. Három táborra oszlottak. Az egyik tábor Pálra esküszött, ha végül is ő alapította a gyülekezetet, a jeruzsálemiek is elismerték, hogy maga Krisztus kente fel apostolsággal, de mások Apollósra esküdtek, aki teljesen megfelelt a görög ideálnak, akinek jó retorikai képességei voltak, aki egyenesen a kulturális fővárosból, Alexandriából jött, aki maximálisan kielégítette az összes intellektuális igényét a gyülekezetnek. Vele összehasonlítva Pál egy erőtlen, szerencsétlen valakinek tűnt. De volt egy harmadik tábor is, Kéfás, vagyis Péter. Mégiscsak Jézus tanítványa volt, egy a 12 közül, sőt, a legelső a 12 közül, de nem is akármennyire. Ő az, akire ráépítik majd a Krisztus egyházát. Látszólag ostoba, gyermetek kérdésről van szó, hogy ki a legjobb. Ezen vesznek össze, mint az oviban. Az én apám az erősebb. Nem, az enyém. De valójában mi van a vita mögött? Miért alakulhatott ki egyáltalán ez a vita? Azért, mert a gyülekezet elsősorban már nem a Krisztus személyéhez kötődik, hanem Páléhoz, hanem Apollóshoz, hanem egy kegyesség irányzathoz, hanem egy ízléshez, hanem egy zenei stílushoz, hanem egy tuti módszerhez, hanem egy régi hagyományhoz, hanem egy politikai irányvonalhoz, hanem a korszellemhez, hanem a saját elképzeléseihez, hanem teljesen mindegy. A lényeg, hogy elsősorban már nem Jézushoz kötődik, hanem valaki vagy valami máshoz. Mert már nem ma Jézus van a középpontban. És nézzétek, valójában minden emberi konfliktus, legyen az akár gyülekezeti, legyen ez akár családi, legyen ez akár munkái, legyen az akár üzleti, az elején bármennyire is legyen az gyermeteg, attól harapódzik el, és attól válik kezelhetetlenné, ha már nem Jézus van a középpontban. Ha elsődlegesen már nem Jézus személyéhez kötődünk. És ilyen sajnos van. Ilyen előfordul. A legkisebb dolgokon tudunk úgy összeveszni, hogy aztán utána soha többet nem akarunk találkozni egymással. Tudok olyanról, hogy voltak, akik annyira összekaptak azon, hogy az egyik rosszul vágta az úrvacsorai kenyeret, hogy a másik inkább elment egy másik gyülekezetbe. Tudok olyanról, a saját szemem és fülem hallatára történt, két presbiter atyafi annyira összevezett azon, hogy egy kereszténynek melyik politikai pártra kell ma szavaznia, hogy nem tudtak közös nevezőre jutni, hogy az egyik vissza is adta a presbiterségét. Aztán az egyik kör ezt a lelkészt hallgatja szívesebben, a másik kör pedig amazt a lelkészt favorizálja. És már indul is a gyülekezeten belüli feszültségi görbe felfelé, mert a szolgálók között versenyhelyzetet generáltak az emberi igények. És ezek jelentéktelen dolgok. Részletkérdések. Ha Jézus van a középpontban, a megfeszített, élő Isten fia, aki meghalt a bűneinkért a kereszten, és feltámadt, és megbékéltetett minket az atyával, akkor másodlagos már szinte mindegy, hogy milyen kegyességi irányzathoz tartozol. Mindegy, hogy hogyan szolgálod fel az úrvacsorát. Mindegy, hogy milyen ruhába jöttél ma. Mindegy, hogy melyik politikai pártra szavazol. Mindegy, hogy melyik dicsőítő zenét hallgatod vagy énekeled. Ha Jézus van a középpontban, akkor ezeken nagy vonalon felülemelkedünk. Még akkor is, hogyha emiatt korábban egy kicsit megsértődtünk egymásra. Mert több az, aki és ami összeköt minket, mint ami elválaszt. És ez a Jézus Krisztus. Viszont, tetszik vagy sem, az az otthon, az az építmény, amit az Isten Jézuson keresztül és a Szent Lelke által létrehozott a számunkra, itt a Földön soha sem lesz tökéletes. Nem azért, mert nem tökéletes a kegyelem, hanem mert a mi kegyelemnek a befogadása a mi oldalunkról, na az a nem tökéletes. Mert mi dirib darabokból állunk, de majd eljön az a nap, amikor teljesek vagyunk. Viszont ameddig a gyülekezet nem tökéletes, nekünk is van felelősségünk abban, hogy milyen lesz. Úgyhogy most gyakorlati tanácsok következnek. Az igéből kettőt sikerült kihámoznom, de hozzáteszek még egy harmadikat is, mert három a magyar igazság, ráadás nem lesz. Tehát, amikor elhangzik ez a perpatvar, és részekre szakad a tábor, és azt mondja Pál apostol, erre a helyzetre, ez a válasza, hogy önmagát szolgaként állítja a gyülekezet elé. Azt mondja magáról, én csupán egy szolga vagyok, egy alantas, büdös, koszos szolga, egy szolga. Mi az, amit ezzel elér? Két dolgot. Egyrészt kilép a vita helyzetből, az ego harcból. Pedig a pozíciója és a kvalitásai miatt simán leszkanderozhatta volna a másikat. Nem bizonygatja az igazát. Nem áll le vitatkozni. Nem szítja tovább a tüzet. Nem szakítja tovább azt a bizonyos szakadást. Mert nincs már rá szüksége. Az a valaki, akit a büszkeség és a saját önérzete hajtott, az a damaszkoszi úton meghalt és ott maradt. És egy olyan embert ment tovább, aki Isten kegyelmében és megbocsájtásában otthonra lehet. Mennyi felesleges kör spórolhatnánk meg magunknak és a gyülekezetnek, ha egy vitás, ám másodlagos kérdésben arra emlékeztetnénk magunkat, én csupán egy szolga vagyok, Isten szolgája. Nincs már szükségem arra, hogy bebizonyítsam, hogy nekem van igazam. Én már meghaltam a damaszkuszi úton. Én már nem élek többé, hanem a Krisztus él bennem. Egy. Kettő. Azzal, hogy azt mondja magáról, hogy ő szolga, háttérbe helyezi önmagát. Azért, hogy ezzel előreengedje azt, akit a gyülekezet kiszorított a középpontból. Jézust. Vagyis alábszáll. Valahogy úgy, ahogyan keresztelő János is tette. Azért, hogy aztán a Krisztus egyre nagyobb és nagyobb lehessen. Ez az alázat útja, aminek az a vége, hogy én egyre kisebb vagyok, Jézus pedig egyre nagyobbnak látjuk. És hát nem ez a rendeltetésünk Isten népe. Nem arra hivattunk el, hogy úgy világítsunk a világban, hogy Krisztus minél jobban látszódjék rajtunk. A harmadik gyakorlati tanács pedig, ha már nagyon elegünk van mindenből, akkor tekintsünk előre, ahogyan Krisztus is tette, és reménykedjünk, és nézzünk arra, hogy az az otthon, amit Jézus megteremtette számunkra, lehet, hogy most annak a földi szobájába vagyunk, de idő kérdése, és átköltözünk annak a mennyei oldalára, ahol már ilyen kis piszlicsári dolgokkal nem kell foglalkoznunk, és ahol minden rendben van. És csak idő kérdése, hogy mikor költözünk oda, mert Jézus miatt már miénk a menny. Egy ilyen otthonban élhetünk. És ez jó. Úgyhogy most összefoglalom. Az ember otthonra van teremtve. És sóvárogva bolyong a világban mindaddig, amíg otthonra nem lel Istennél. Ez az otthon Jézus körül, a gyülekezet közösségében mindenki számára elérhető. Viszont, ahogy lenni szokás, még a legjobb családokban is felütheti a fejét a családi viszály. Amit azzal állítunk helyre, a versengés helyett alázatosak maradunk, és Jézusra koncentrálunk. Ebben a szellemben kívánom, és imádkozom, hogy építsük tovább a gazdagréti gyülekezetet. Így legyen. Amen.
Imádkozunk. Uram, mi köszönjük, hogy Te otthont készítettél ezen a földön is. És köszönjük, hogy otthont készítesz nekünk a mennyben. Te készítsd a mi szívünket. Te készítsd a mi testünket. Te tégy minket képessé a te mennyedbe jutni. És a te vezetésedet kérjük, hogy naponként otthon tudjunk teremteni itt a földön, a családjainkban, a szomszédainkkal, a városunkban, a munkahelyünkön, bármelyik országban, itt a világon. Te adj békességet a szívekbe. Te kapcsolj össze minket szeretetben. Te szüntesd meg a háborúságot ember-ember között, családtagok között, testvérek között, főnök beosztottak között, vagy éppen ellentétes politikai nézeteket vallók között. Te adj békességet, Úristen. Te vagy képes békességet hozni. És most imádkozzuk az Úrtól való imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.